Forint, infláció, otthon start program és a német gazdaság. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kis Imre elemző közgazdászt, a moneymoon.hu ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük az inflációval, mert az mindenkit rettentően érdekel. Tehát a forint nem tudom hány eurót ért, mondjuk egy euró került 390 akárhány forintba, aztán egyszer csak 384 lett, ami akárhogyan is jelentős különbség. Ilyenkor mi történik? Azon kívül, amit a közgazdászok mindig mondanak, hogy ideges a piac, meg stb.
Hát így nagyon összetett a kérdés, majd igazából azért nagyon jó felvezetés, hogy a jegybank elnök szerint is, az új jegybank elnök szerint is, ez az erős forint, amit jelenleg látunk, ez nagyon le fogja húzni a hazai inflációt.
És ez így van a közgazdász szerint is?
Hát több évtizedes múltan rendelkező, mondhatom most már rutinos közgazdászként, én ezt egy kicsit kétlem, de ha bejön, akkor az jó. Itt arról van szó, hogy erős a forint, mi nagyon sok dolgot importálunk külföldről, mert végül is egy ilyen összeszerelő üzem vagyunk, de a fogyasztás miatt is nagyon
de
sok mindent
nem vagyunk csak összeszerelő üzem, már a Mercedes-Benz is kutatási központot hoz létre.
Amire az fölépíti az pár év, de mindegy, az erős forint.
Kínai, meg svéd, meg mindenféle kutatási központ már Magyarországon.
Az erős forintnak arra kéne kihatnia, hogy mivel kevesebb forintot kell adnunk egy euróért, ezért ha külföldről hozunk be cuccokat, azaz importálunk Magyarországra, akkor egy alacsonyabb áron tudjuk beszerezni, hiszen kevesebb forintot kell adni egy euróért. A kérdés csak az, hogy ezt a nagykeresek, vagy a nagykereskedők továbbadják. Én poénból csináltunk erre pont egy adatbázist a cégen belül, és különböző szektorokban megnéztük, hogy ezt az erős forintot ti továbbadjatok-e. Építőipar, ahol hozzák a festékeket Olaszországból, a padlókat. Több száz embert megkérdeztünk, egy se volt, aki azt mondta, hogy ő az erős forint miatt jövőre csökkenteni az árakat. Mindenki azt mondta, hogy...
Meg vagyok lepve. Csak vicc, igen.
De mindenki azt mondta, hogy jó, van lenleg egy 3,83-3,84-es árfolyam, ezt amikor csináltuk a felmérést, akkor olyan 3,87-nél voltunk, de mindenki mondta, hogy hát még a 4,20-akra is emlékezünk, inkább hagyunk egy puffert a rendszerbe, és többen egy nagyon érdekes mondatot mondták, hogy ez erős forint, ez maximum arra ad nekünk teret, hogyha látjuk, hogy a jövő évi forgalom nem túl erős, akkor nagyobbakat tudunk akciózni néha. De maga általánosságban, amit feltételez az MNB, hogy ez erős forint le fog csapódni egy sokkal alacsonyabb árdrágulási ütembe, ezt mi a felmérések alapján nem nagyon látjuk.
Többet fognak akciózni. Az is azt jelenti, hogy olcsóbb.
Igen, de ott mindig meg kell nézni, hogy a KSH mikor veszi fel a mintavételt, hiszen az inflációt az 20-áig befejezik a mintavételeket, vagy a próbavásárlásokat. Most a kérdés az, hogy egy akció belecsúszik-e, vagy nem. Tehát voltak már ilyen bakik, amikor valamelyik telefonszolgáltató bevezetett egy ilyen nevetséges havi akciós árat, és akkor a KSH pont azt bevette, és akkor a
kiderült, hogy
telekom szolgáltatások mennyire lejöttek, de a következő hónapban meg már nem volt akció. Tehát az is fura, ha mondjuk csak akciókat emelünk be. Én azt mondom csak, hogy a kutatásaink szerint kétséges az, hogy ez az erős forint át fog-e gyűrűzni egy alacsonyabb inflációba. Nézzük meg az MNB-nek a taktikáját, és akkor tudunk arra is válaszolni, mert hallgatókat érdekli, hogy miért ilyen erős a forint. Azért ilyen erős a forint, mert látjuk azt, hogy a Fed, amerikai egy bank kamatot csökkentett, a világon is van egy alacsony kamatszint, nálunk meg még mindig van egy 6,5%-os alapkamat, tehát sok külföldi befektető befektet a forintba, hogy ezt a 6,5%-os alapkamatot zsebre tegye.
Tehát az
úgy... És ameddig ezt az MNB fenntartja, addig túlkereslet van a forintián, hiszen egy vonzó kamatszintet kínál. Ha túlkereslet van valami iránt, akkor drágul, ebben az esetben erősödik a forint.
Ezt úgy értsem, hogy valaki mondjuk japán jenbe fölvesz egy kölcsönt, ott a kamatszint mondjuk fogalmam nincs, 1%-et, 0,1, fölveszi azt jenbe, átváltja forintra, és akkor a 6,5%-os kamatot megnyeri?
Megnyeri, és egy öngerjesztő folyamatban vagyunk jelenlegben, amit már az MNB is észrevett, ez úgynevezett carry trade, pont ez, amit most elmondott, hogy meddig megy ez a játék, hiszen ahogy erősödik a forint, a befektető duplán nyer, hiszen zsebre rakja a 6,5-et, és mivel erősödik a forint, ezért kevesebb forintot kell adnia, hogy visszakapjon egy ilyent. Tehát ő nem csak a kamaton nyer, hanem azon is, hogy közben erősödik a forint. És a kérdés az, hogy meddig tudjuk ezt a 6,5-et fenntartani, mert közben a kormány meg pont azért indítja, hogy Demján Sándor meg mindenféle gazdaság ösztönző vagy gazdaság támogató lépéseket, mert ameddig van ez az infláció, addig nem tud az MNB kamatot csökkenteni felelősen, és ameddig nem tud kamatot csökkenteni, addig pedig egy alacsonyabb piaci kamatszín nincs, addig nem tudnak a bankok beszállni ebbe a hitelezési versenybe. Most a kérdés az, hogy az MNB mikor fog kamatot csökkenteni, ezt azért ne felejtsük el, hogy most az infláció az idei évben 4,6% körül lesz, de ahogy mondta a jegybankelnök, a Varga jegybankelnök úr is, ezért hozzá kell adni azért 1,5 százalékpontot, ami ebbe az árrés korlátozó intézkedésekbe benne van, tehát hogyha azokat kivezetnénk, akkor rájönne a 4,6-ra 1,5 százalékpont, és már rögtön 6% fölött lennénk, és ne felejtsük el, hogy az inflációs célunk pedig 3%, tehát hogy ez egy nehéz játék, hogy akkor most akkor hogy számoljuk el ezt az árrés korlátozót, vagy árrés stoppot, vagy akárhogyan akarjuk hívni, de a tényleges infláció az azért magasabb, mint a kimutatott 4,6.
Hát igen.
És de... az inflációs várakozása a lakosságnak is igazából a felmérések szerint valahol 7-8% között mozog.
Na most akkor ezek szerint az árrés az inflációból levesz 1,5 százalékot, mert ez azt jelenti...
Igen, hiszen ebben az árrés korlátozó csomagban olyan alapvető élelmiszerek vannak, amit naponta fogyasztunk, tehát benne van a fogyasztói kosárba is, amit a KSH mér.
Oké, tehát akkor a kormány elmondhatja magáról, hogy az árrés hatására az inflációt 1,5 százalékkal leszorította.
1,5 százalékponttal, igen, leszorította.
1,5 százalékpont. 1-2. Arról volt szó, hogy a különböző cégek, vállalatok nem vesznek vissza a termékek árából. Mert ki tudja, mit hoz majd a jövő, most erős a forint, ki tudja, mi lesz holnap. Mennyi időnek kéne eltelnie ahhoz, hogy ők érvényesítsék az erős forintot? Tehát mennyi ideig kéne nagyon erősnek lennie a forintnak ahhoz?
Szerintem legalább 1-2, de inkább 2-3 évet mondok.
Tehát éves szinten.
Éves szinten, amire azt mondja, hogy az a 4420-as árfolyam az kiment az emlékezetemből, és most már elhisszük, hogy tényleg ez a 3,80-3,90 ez egy stabil árfolyam, és akkor ezzel tudunk tervezni. De amikor még emlékszik, hogy egy 12 hónapos vagy 18 hónapos időtávon belül volt egy 420-as árfolyam, addig ő hazadírozna, ha azt mondaná, hogy hát akkor most lecsökkentem az árakat, mert továbbadom az erős forintot, miközben utána lehet, hogy a külföldi beszállító meg azt mondja, hogy gyengült a forint megint egy picit, és akkor én egyből játszok az árakkal. Tehát ez szerintem, amit az MNB-t feltételez, hogy ez le fogja szorítani az inflációt, de pont ma volt MNB-kamadöntés, és megint mondta a jegybankelnök úr, hogy nagyon kíváncsian várják az évelei átárazásokat, mert ott már biztosan nagyon érvényesülni fog az erős forint. Szerintem kérdéses, de legyen igaza.
Értem, meglátjuk. A következő kérdés, ugorjunk egyet időben is, térben is, nem, térben leginkább, a német gazdaság. Mert a szokásos dolog, amit mindig elmondok, hogy meg mások elmondanak, nem én találtam ki, a német gazdaság tűzszent, a magyar gazdaság tüdőgyulladást kap, meghatározó, hogy mi történik Németországban. A német gazdaság az totális lejtmenetben van?
Hát eléggé nagy lejtmenetben van, mert eddig az elmúlt hónapokban azt hittük, hogy most itt egy kicsit az autóipar fog pofonokat kapni, most már látjuk, hogy a vegyiparnak is problémái vannak Németországban. Látjuk, hogy az, amit a kancellár beígért, azért nézzünk vissza, nem tudom, most pont ilyen műsorok voltak, és ott visszavetítették, hogy a kancellár tavasszal még mit mondott, hogy nyáron be fog indulni a gazdasági növekedés, akkor nyáron nem indult be, akkor bejelentették, hogy ősz, hogy fordítanánk le németül, jut eszembe, hogy ősz a reformok időszaka lesz. Na most reformokat akartak meglépni, az se. Igazából azt látjuk, hogy gúnyolódtak a zöldeken, a grünéken, hogy ők feszítették az előző koalíciót, de azért most már egyre jobban lehet látni, hogy a CDU meg az SPD is bizonyos dolgokba annyira különbözik egymástól, főleg a szociálpolitika terén, hogy egy iszonyú nagy feszültség van a rendszerben, gazdasági növekedés nincs, és most a legújabb felmérések szerint a német lakosság növekvő része visszakívánja a Merkelt. Tehát, hogy egy ilyen...
Ó, és vissza fog jönni, nem?
Nem fog visszajönni, de nem tudom, hogy kinéz így mennyire a német újságokat. A Spiegel, ami azért legismertebb heti lap, most megjelent egy ilyen borítóval, és akkor azt hiszem rá volt írva, hogy Merkel kult, Merkel kultusz, és akkor volt egy bögre, és akkor rá volt írva, hogy mert nagyon rossz a Merz kancellárnak már megítélése, hogy Merzmittel, tehát a Schmerzmittel az a fájdalomcsillapító németül, és akkor lett belőle egy ilyen gúny, hogy Merzmittel, tehát hogy egy ilyen bögre van a Merkel képével, és hogy ezt kéne meginni a kancellárnak, hogy javuljanak a dolgok. Egy iszonyú nagy feszültség van a rendszerben, amiről nem nagyon szeretnek beszélni, egy pár ilyen elemzői körökben elhangzik. Jövő év, azt hiszem első negyedévében tartományi választások lesznek, volt NDK, tehát Kelet-Németországban. Mecklenburg-Vorpommern meg Szászország, mindkét helyen 40% fölé mérik az AfD-t. Kapaszkodjunk.
Hát az majdnem, az már majdnem olyan, tehát, hogy szinte egyedül.
Tehát egy olyan alapvető feszültség van emiatt a rendszerbe, hogy az egyszerűen hihetetlen, és közben, ahogy a kérdésben is megemlítette, nem jönnek a gazdasági adatok.
Egy keresztkérdés. Mikor fog Németország visszaállni az orosz gázra?
Ez most elhangzott ez a héten, és egy nagy feszültséget belevitt, mert egy politikus ezt hangoztat, hogy akkor álljanak vissza az orosz gázra.
Egy szövetségi miniszterelnök.
És akkor pont egy nagyon érdekes beszélgetés, ott mindenkinek ajánlom, tényleg én is ott néztem, többször megnéztem, Zsigmár Gábriel, nem tudom kinek ugrik be, korábban SPD elnök volt, Németország külügyminisztere volt 2017-18-ban, 13 és 2010-valány között alkancellár volt.
Tehát egy jelentős politikus.
Egy jelentős politikai figura, és vele volt egy hosszabb interjú, és az volt a kőkemény állítása, hogy ha Merkel lenne még mindig, akkor nem lenne háború. És ebbe annyira belefutott, és akkor ezt szétszették egy másfél óra alatt, és igazából az jött ki belőle, hogy 2021-ben, még amikor a Merkel érának a utolsó fázisában voltunk, akkor tényleg ezt a Merkel megpróbálta, és nem támogatták az európai vezetők ebbe. Hogy leüljenek Oroszországgal tárgyalni, hogy ne kerüljön feszültség a rendszerben. És hát ez 2021-ben volt, és így utólag kiderült, hogy főleg a balti országok és Lengyelország nem támogatták ezeket a tárgyalásokat. És Zsigmár Gábriel is megfogalmazta, hogy azóta egyértelmű, hogy az oroszok már nem is tekintik Európát tárgyaló partnernek, hanem igazából Amerikával tárgyalnak.
Hát ha vezető politikusok azt mondják, hogy Putyin egy bűnöző, akit elítélt a Nemzetközi Bíróság, akkor ezek után az orosz fél részéről elég nehéz ugyanezekkel a politikusokkal tárgyalni, vagy rosszul mondom, vagy ez nem így működik. De egy kérdés. Még mindig az orosz gázról. Mikor tér vissza Németország az orosz gázra? Még mindig ugyanaz a kérdés.
Vissza kéne térnie, ez amit már korábban beszéltünk egy műsorban, hogy ez a hármas mágikus kör volt a sikersztoria a németeknek. Biztonságban Amerikára hagyatkozunk, gyártásba meg exportba Kínára, energiára meg Oroszországra. Most ha megnézzük, mindez a három, ez ki lett lőve. Egy fél éve még azon bajlottunk, hogy úristen a GDP arányos kiadásokat, védelmi kiadásokat föl kell emelni 2%-ra, majd 3%-ra. Miről beszélünk? 5% most az új cél, ami ki lett adva. Jó, ebben benne vannak a nem csak a direkt védelmi kiadások, hanem maga a fejlesztések is, tehát pont az ilyen védelmi ipari innovációk is, de hogy egy teljesen más dimenzióban mozgunk. Sorkatonaságról beszélnek a németek.
Mit szólnak a németek a sorkatonasághoz?
De külön műsort kell vezetni, nem tudom, hogy mennyire hallgatók így mennyire nézték ezt az egész sztorit. Hát arról volt szó, hogy sorsolás lesz. Tehát, hogy kisorsolják majd, hogy kinek
kell bevonulnia.
Kinek kell bevonulnia. Végül is a Pistorius ezt utána jól elmagyarázta, arról van szó, igen, hogy egy évben a 18 éves, akik betöltik a 18 évet, az kb. Ilyen 200-300 ezer fiatal, és abból a következő években minden évben 5000-et be kéne hívni. Tehát nem olyan óriási számokról beszélünk. Most nagy nehezen abba állapodtak be, hogy egyáltalán felmérik, hogy a fiatalok mennyire nyitottak erre, megkérdezik őket, nem lesz semmiféle sorsolás, de egyáltalán felmérik azt, hogy lehet, hogy önmagában ez az 5000 jelentkező meg lesz évente, de ebből az egészből is egy ilyen félremenő sztori lett, hogy de visszatérve a kérdés, ez azért nagyon érdekes, hogy fognak-e újra orosz
gázt venni.
Gázt rendelni. Ugyanis a Zsigmond kb. Két dolgot mondott. Egy, hogy 2001-ben Merkel megpróbálta 2021-ben a tárgyalásokat.
Tehát, hogy megelőzze az ukrán-orosz háborút. Igen, vagy orosz-ukrán
egy,
háborút.
Egy európai vezető támogatta még, azt majd mindenki eldönthet, hogy ki volt az.
De nem publikus?
De publikus.
Hogy egy európai vezető.
Kitalálhatjuk.
Jó, igen.
És mondta, hogy az egyik legnagyobb hibája az Európai Uniónak az volt, és utána is néztem a stimmel is, hogy 2002-ben az Európai Unió eldöntötte, hogy az energiapolitika az mindenkinek a privát dolga. Tehát, hogy minden ország azt külön intézhet.
Hát ehhez képest máshogy beszél most az Európai
Bizottság. De nézzük vissza, tehát, hogy ezt Zsigmond Gábriel így elmondta, és vissza is teljesen így volt. 2002-ben az EU ezt az ukázt adta ki, hogy mindenki, minden intézze európai maga. Ország intézze maga az energiapolitikát. Ez akkora öngól volt, tehát, hogy ennél nagyobb hibát Bakit nem is lehetett volna elkövetni.
De miért? A központi irányítás ezekben az ügyekben, az EU-s ügyekben mindig balúsül el. Ahova az EU beteszi a lábát, az EU bürokrácia, abból baj lesz. Minden ország maga tudja, hogy mit akar, mik a lehetőségei, ehhez képest az EU bürokrácia az elefánt a porcelánboltban.
Ez azért hiba, ha visszanéz az ember, mert a Bundestagban is tartott már Putyin ezekben az időkben 2002-ben beszédet, a nagyon híres müncheni biztonsági konferencián is többször felléptek. Tehát, hogy igazából a helyzetnek a felmérése az teljesen balúsült el. Tehát ezt lehet rámondani, de mondom, a németek most nagyon nagy bajban vannak, mert ha tényleg ezek tartományi választásokon ez alakul ki, akkor semmi olyasmi nincs már a tarsolyban, hogy a összetartó demokrata pártoknál ez a kétharmados többség megvan, ha valami alaptörvény, vagy van bármiféle módosítás kellene, hogy legyen. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék.
Na most akkor még mindig az orosz gáz kapcsán.
Igen.
Kiderült, hogy az ukránok robbantották fel az északi áramlat kettőt. Ez most már többé-kevésbé nyílt titok. Nem tudom, hogy kinek a segítségével, akár az is lehet, hogy bizonyos európai titkos szolgálatok benne voltak. Nem tudjuk, nem tudom. De a lengyelek azt az embert, aki ebben közreműködött, azt az ukránt, azt nem adták ki. Hanem valahogy diplomáciai úton kicsempészték Lengyelországból Ukrajnába. Ezen Németország felháborodott? Tehát, hogy Lengyelország egy ilyen ügyben, hát kiadatási egyezmény van, EU, mind a két ország, hogy Lengyelország egy ilyen ügyben packázik Németországgal. Ezt ők elviselik?
Németeknél alapvetően más gondok vannak. Ugyanazzal szembesülnek, mint mindenki Európában, hogy a megélhetési költségek nagyon megnőttek, miközben a béremelések 1-2%-os sávban mozognak éves szinten.
De most az hogyan az én kérdésem?
De nem, csak azért mondom, hogy ezért a németeket az ilyen alapvető dolgok nem érdekli. A német azt látja a sajtóba, hogy 7-szer ennyi ember kap bürgergeldet, tehát szociális állami támogatást, mint ahogyan kompletten az egész autóiparban a beszállítókkal együtt dolgoznak Németországban. Tehát maga az egész rendszer annyira félrement az elmúlt években, amíg ezek a koalíciók szórakoztak, hogy a német lakosságot nem az fog érdekelni, hogy mit csinálnak a lengyelek, meg bárki más, hanem az, hogy a német mondta, le lett vircsaftolva az egész ország. Beruházások nem lettek csinálva, a 80-as évek óta szisztematikusan bezárták a laktanyákat, és most minden fronton visszanyal a fagyi, és egyszerre 5 fronton jönnek a negatív dolgok, tehát ebben nem is fognak tudni jól kijönni.
Jó, de hogy mondjam, tehát a Németországnak van egy vezetése. Tehát akárhogyan is, hogyha egy másik baráti ország, szomszédos ország egy ilyet tesz, akkor a német vezetés az azt mondja, hogy igen, értem, köszönjük szépen.
De a német vezetésnek jelenleg maximálisan arra kell figyelni, nem biztos, hogy ebbe a témába itt beletartozik, hogyha megnézi az AFD-s számokat, akkor neki olyan politikát kell folytatni, és ezt a Merzen egyre jobban látjuk, hogy konkrétan az AFD-től próbáljanak szavazókat megszólítani, és abban nem biztos, hogy ezek politikai prioritást élveznek.
Viszont az igen, hogy a szociális segélyek azok kiket találnak meg. Hogy a szociális segélyek azok, amik egyébként, ahogy ugye arról volt szó, hogy nagyobb összeg, mint az autóipar összes beszállítója? Valami ilyesmi hangzott?
Nem, 7-szer annyian kapnak bürgergeldet, ez a korábban volt ez a Hartz 4, utána jött a bürgergeld, tehát ez egy szociális támogatás. 7-szer annyian kapnak bürgergeldet, mint ahogyan kompletten dolgoznak Németországban az autóiparban, a beszállítókkal együtt. Tehát nem csak a nagy cégek, hanem mindenki, aki az autóiparban tevékeny. 7-szer annyi ember kap állami támogatást, ahol a német azt látja, hogy ő dolgozik, kap 2200 eurót, aki meg, és ezt kiszámolták, aki meg otthon ül és kapja a bürgelgeldet és egész nap megy a plazma TV, ő kap 2100 eurót, de mi még nem kell fizetnie a kindergartenért meg az iskoláért 350 eurót. Ezért, ha ezt összeadjuk, jobban jön ki, hogy ő otthon ül, miközben a másik meg ratatál és dolgozik.
Zárójeles kérdés, mennyi lehet a német átlagfizetés? Nagyjából csak... Ezt
nagyon nehéz megmondani, de én így arra tippelnék, hogy ilyen 1600-1800 euró nettó.
Akkor még két dolog. Tehát ennek a szociális támogatásnak a kedvezményezettjei jelentős részben illegális migránsok, akik nem dolgoznak. Ez körbe stimmel?
Hát ebből volt mostan a iszonyú nagy botrány Németországban, hogy a Merz beszólt, hogy de Stadtbild stimmt nicht, tehát hogy a városoknak a képe nem stimmel, és akkor ebből lett a nagy vita, hogy kik vannak az utcákon, tehát hogy meg lemerem engedni a lányomat.
Igen, félnek már este. Jó, értem. Egyszer. Másodszor. Az is elhangzott a beszélgetés során, hogy Merkel kultusza visszajövőben, vagy újra éled. Na de hát, ha összevetjük ezt a szociális támogatást, a Merkel intézkedésekkel. 2015 Merkel beengedte a migránsokat. Ha nem lennének migránsok ilyen számban, akkor nem lenne olyan nagy szociális támogatás, több jutna az átlagembernek. Erre gondol valaki?
Szerintem azért ezzel azért tisztában vannak, hogy azok a intézkedések, amik voltak, azok nem voltak annyira, vagy nem volt annyira sikeres ez a Merkel éle, mint így utólag a kultuszba. És amikor a fejed van, hogy úristen, az első barátnő milyen pozitív volt, aztán nem is volt annyira pozitív. És azért ne felejtsük el, hogy amit a Merkel learatott, azok még azok a Agenda 2010 volt, amit még a Schröder indított el. Tehát amit az elején gyümölcsöket learatott a Merkel, a Merkelére a legelején, az még egy Schröder aktivitásból volt, tehát egy előző kancellárnak voltak a reformintézkedései. Tehát, hogy ilyen szempontból magának ennek az egész Merkel érának a megítélése az igazából teljesen falcs, szerintem a német lakosság nagy részéről.
Mármint az a falcs dolog, hogyha pozitívként tekintenek a Merkelre?
Igen, hogy pozitívként tekintenek, miközben bizonyos gazdasági intézkedéseknek az áthúzódó hatásai az előző Schröder kancellártól származik, és igazából Merkelhez semmi köze.
Tehát ami jó volt, azt sem a Merkel csinálta, csak ő aratta le a babérokat.
Én azt mondom, hogy ami a 2005-ös években volt pozitívum, meg 2010 elején, azt még egy előző kancellárhoz kötlető gazdaságpolitikai intézkedésekből származik.
Miközben a migráció, az meg egy egyenes Merkel intézkedés, egyedül döntött arról 2015-ben.
Erre azt mondja Merkel, amikor most a könyve megjelent, hogy most is ugyanígy döntene.
Hát utólag nem mondhat mást. Na de, akkor még mindig a német gazdaság, és akkor, kedves hallgatók, bocsánat, aki esetleg a YouTube-on vagy a Facebookon néz minket, annak mondom, illetve aki nem néz minket, annak mondom, hogy a YouTube-on is, meg a Facebookon is nézhetnek, meg visszanézhetnek minket, képernyőn is. Szóval, a német gazdaság, most olvastam, hogy a Mercedes-Benz kutatási központot hoz Magyarországra, azt is olvastam, hogy jelentős német cégek Kínába költöznek, ilyen cégek, hogy Miele, meg nem tudom micsoda.
Hát ebből van a botrány, hogy a Bayer is bejelentette el egyik legnagyobb vegyipari cég, hogy bezárja Németország üzemét, és ugyanazt megnyitja Kínába.
Na jó, de hát akkor a kígyó farka visszaér, mert a vegyipar az azt jelenti, hogy energia, az energia azt jelenti, hogy orosz gáz. Valamelyik közgazdász mondta, hogy az amerikai LNG soha nem lesz olcsóbb Németországban, mint Amerikában. Tehát Németországnak most döntenie kell, hogy merre tovább?
Úgy gondolom, hogy a nagy cégek már régen döntöttek. Tehát a múltkor pont még mutattak egy volt kelet-német tartományból egy vállalkozót, nem kevés, mert 3000 alkalmazottal, és mondta, hogy Amerikába viszik ki a teljes gyártást, mert hogy ott a negyede az energiaár, mint amit jelenleg fizet Németországban. Tehát, hogy szerintem a nagy játékosok, mint ez a Bayer eset is mutatja, de még a kicsik is, akik innovatívak, egyszerűen... Tehát erre mutatták a német tévé, hogy valaki fel akart szerelni, nem tudom, ami szolárelemet, és akkor közölte vele a önkormányzat, hogy ez nincs is engedélyezve Németországban, aztán a végén kiderült, hogy mégis, tehát ez, amit a Merz mond, hogy egy olyan bürokrácia rendszerben működik Németország, hogy nem is tud az ember innovatív lenni, mert igazából ebbe az egészbe felörlődik, ebbe a bürokrácia nézetebbe.
Egy fél szó, egy perc körülbelül még, hogy Magyarország számára mit hoz mindent? Jót nem hoz. Tehát nekünk, a németeknek kéne drukkolni, vagy a németeknek kell drukkolni, hogy ők rendbe jöjjenek gazdaságilag, mert ez minket közvetlenül érint.
Szerintem ezt pont a múltkor is mondtam valakinek, aki pont ebben a Demján Sándor, meg ezekben a Széchenyi kártyában van benne, hogy nekünk szerintem sikeres KKV-ink, meg közepes méretű cégeink is vannak, de ha az ember mozog Németországba, vagy Nyugat-Európába, akkor azt látja, hogy ezeknek a cégeknek vagy nyelvi nehézségek miatt, vagy kapcsolati rendszer hiánya miatt nem tudnak betörni a nyugat-európai piacra. Tehát szerintem pont az, hogy oké, maradhatunk ezen a német vonalon, de szerintem nekünk a sok mindenféle gazdaság támogató program mellett leginkább abba kéne segítenünk, hogy a mi sikeres cégeink, és nem csak arra 4-5 óriási nagyra gondolok, hanem a közepes, meg a kis szegmensben is, ahol startupok vannak, hogy ezek az ő innovatív termékeikkel, szoftvereikkel, kutatásaikkal hogy tudnak megjelenni a nyugat-európai piacon. És ott nem is biztos, hogy mindig csak Németországra kell koncentrálni.
Ez nagyon nehéz, ezt most úgy is kérdezem, mint egy olyan embertől, aki ebben benne van, ha úgy tetszik, mint
cégvezető. Én azt látom, hogy nagyon nehéz. Tehát én pont májusban is egyik legnagyobb ilyen pénzügyi szoftverfejlesztő konferenciára, ahol azt hiszem 1500 ember volt, kivittem egy magyar cégtől két vezetőt, és így utólag mondták, hogy persze, te ismersz mindenkit, odamész, anyanyelvi szinten beszélsz, de úgy maga, ha valaki külföldről jön, és nem ismeri a kapcsolatait, nem tudja, hogy ott milyen beszállítók vannak, milyen beszállítói láncok vannak, hogy lehet bekerülni, egy nagyon nehéz dolog. Tehát de én azt mondom, hogyha egy kis KKV-nak azt mondjuk, hogy adok neked most a Demján Sándor tőkeprogram keretében, nem tudom, 100 millió támogatást, attól ő még nem lesz külföldön
tehát
sikeres.
Tehát közvetítők kellenének, akik bevezetik, akik ott
közvetítők, vagy pont ezeket a szállítói, beszállítói gyártási láncokat Nyugat-Európában, azt AI-ja, a mesterséges intelligencia nagyon könnyen fel lehet térképezni, mi is ezt csináljuk például Németországban, megnézni azt, hogy hol tudnak ezek a magyar cégek itt rádokkolni, bekapcsolódni, és az nem biztos, hogy mindig csak 100%-ban a tőketámogatásnak a hiánya, hanem pont az, hogy kapcsolatrendszer, hol tud bedokkolni, milyen minősítéseknek kell például egy cégnek lennie, hogy beszállító tudjon lenni Hollandiába, Franciaországba, Olaszországba. Ehhez nem az kell, hogy adok neki plusz 100 millió forintot, hanem konkrétan a kapcsolódási pontokat megadom neki.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Kis Imre elemző közgazdász, a Moneymoon.hu ügyvezetője volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.